Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra rendelt igehirdetési alapigét, megírva találjuk Jakab levelében, az első rész 12. versétől a következőképpen. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállja a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésre jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságaitól vonzva és csalogatva esik a kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Isten legyen hozzánk irgalmas. Ámen. Szeretett testvérek, talán most megkockáztathatom azt, hogy a fölolvasott ige alapján egy csöndes, bátortalan kézfölemelést kérjek mindenkitől, hogy a kereszténység tulajdonképpen optimista vagy pessimista dolog-e annak alapján, amit hallottunk. Aki úgy érzi, hogy Jakab levele alapján ebből az alatt a kis szakasz alatt optimizmusra kaptunk okot, akkor kérem, hogy ilyen bátortalan jelzéssel, de valamit jelezzen nekem ide a szószékre. Igen, és ki az, aki úgy gondolja, hogy inkább borulátásra van okunk és pessimizmusra? Igen, látom, hogy aki biztos, ami biztos, ez a többség általában, ugye, tehát az, akik kivárják az ige hirdetés végét, és aztán az alapján próbálják majd eldönteni, hogy merre is próbáljuk a szívünket hajlítani. Jó eredmény tulajdonképpen az, hogy körülbelül fele-fele a tábor aránya, mert hogy úgy tűnik, hogy Jakab is eldöntetlenül hagyja ezt a kérdést. Az első mondatnál kisütött a nap, március 1-e van, igazi tavaszt érezhettünk. Aki kitart a kísértés idején, annak aztán van oka reménykedni, megkapja az élet koronáját, megígérte az Isten, be is fogja tartani. Na aztán jön ez az elmúlt egy-két hétben jól ismert hangszerelésű fölvezetés, hogy hát azért némi veszély, fertőzés veszély van, és ha már itt a fertőzés veszély, hát akkor abból előbb-utóbb megfertőződés lesz. Ha a megfertőződés itt van, akkor meg már jobb is nem keresni semmit, hanem készüljünk arra, hogy a bűnnel is végünk van. Mondja Jakab, azt mondja, hogy itt a veszély, a kísértésből születik a bukás, aki pedig elbukott, az már a halál torkában van. Hát ezt jól ismerjük a koronavírusos média stratégiában, hogy körülbelül ezt látjuk, tehát ha valahol megjelent a világban, akkor már hűha, alig lehetséges, hogy elkerüljük, ha elkerülhetnénk, de nem tudtuk, akkor aztán itt a fertőződés, és akkor már tényleg a halál torkában vagyunk. A pánik helyzet, a pánik hangulat minket is elérhet, és most nem csak egy ilyen szezonális kérdésben, mint egy hirtelen fölbukkan új vírus kombináció, hanem az életünk nagy dolgaiban is. Optimisták legyünk-e, vagy pessimisták? Úgy érzem, hogy az én feladatom ma a szószékről az, hogy megpróbáljak kedvet csinálni mindenkinek a kísértés elleni küzdelemhez. Szeretném rögtön tisztázni az elején, hogy nem a kísértéshez szeretnék kedvet csinálni mindenkinek. Ez egy teljesen más cég, amelyik ezen munkálkodik, hogy az emberi életben minél több legyen a probléma, minél több legyen a kísértés, növekedő legyen a nyomás. Ezen a félvilág, de lehet, hogy a világ 90%-a szorgoskodik napról napra, hogy a munkahelyünkön ezt érezzük, hogy amikor bekapcsoljuk a tévét, rádiót, odaülünk az internet elé, akkor rögtön már egy percen belül a megszokott nyomás alá helyezzenek bennünket, ezt érezzük az iskolában, hiszen erre nevelnek bennünket, hogy a versenyhelyzet az ember természetes belejárója, vagy a természetes közege, és hogy ilyenkor vagyunk igazán elemünkben. Szeretnék azonban kedvet csinálni a kísértés elleni küzdelemhez. Egyrészt azért, mert a kísértés, a próbatétel elkerülhetetlen, másrészt azért, mert a bukás, legalábbis Jézus Krisztus, az Isten igéje, meg 2000 év keresztény tesztelés után azért mégiscsak elkerülhető. És a kettő között óriási a különbség. Nem véletlen, hogy a mi atyánkban is arra bíztat bennünket Jézus, hogy merjük tőle kérni, ne vigy minket a kísértésbe. Légy velünk ott a kísértés idején. Nem véletlenül hallottuk az oltár előtt, hogy Jézus Krisztus maga is kísértést szenvedett hozzánk hasonlóan mindenben, kivéve a bűnt, tehát a bukás élményét, és ezért érző szívvel és könyörülettel van jelen az életünkben. Ezt szeretnénk. Hogy félreértés ne essék, hogy egy evangélikus szószéken ezzel kapcsolatban milyen irányban illik prédikálni, Luther Márton kiskátéját hadd idézzem a kísértésről, annak egy rövid kivonatát. Isten senkit sem kísért, mégis azt kérjük, amikor így imádkozunk, hogy Isten őrizzen és tartson meg minket, hogy az ördög, a világ és a saját testünk, életünk meg ne tévesszen, és ne csaljon minket téves hitbe, kétségbeesésbe, vagy más ehhez hasonló gyalázatba. És még ha ilyesmivel meg is kísértene minket, végre felülkerekedjünk, és miénk legyen a győzelem. Luther olyan tréner, aki győzelemre szeretné vezetni a csapatát, és ha mi evangélikusok időnként, szülőként, nagyszülőként, lelkészként, másokat bátorító és hordozó embereként erről meg is feledkezünk. Ennek az igének a végcélja mégiscsak az, hogy úgy tudjuk fogadni az élet próbatételeit, hogy annak végső soron van olyan megoldása is, hogy miénk legyen a végső győzelem. Mi, legalábbis, hogyha nem is mindig előnyben focizva és előnyben játszva, de a végső győzelemre hajtunk. Kedves testvérek, teljesen természetes és normális dolog, hogy nem szeretjük a próbát. Itt csütörtökön, pénteken az iskola falai között iszonyú mennyiségben, hála Istennek, jöttek a gyerekek, nyolcadikos korú gyerekek, hogy megméressék magukat, a szigorú, rigoróz, ugye így volt Kriszt, hogy kíméletlen tanári kis csapatok előtt a beszélgetésben, hogy hát mégiscsak fölvételt nyernek-e a Sztéró gimnáziumba, vagy nem nyernek fölvételt. Nem tudom, hogy ki vizsgázott már életében, azt gondolom, hogy mindannyian vizsgáztunk. Én nem nagyon szeretem ezt a műfajt, és be kell, hogy valljam, hogy vizsgáztatóként sem igazán szeretem ezt a műfajt. Hála Istennek, egy olyan kicsi közösségben, egy 150 főnyi hallgatói közösségben dolgozhatom az egyetemen, ahol azért mindenki a folyosón is, az ebédlőben is itt-ott a szemem elé kerül, tehát van más benyomásom is róla, mint amit ott látok egy olyan helyzetben, ami egészen biztos, hogy sok minden lehet, de ő maga nem. Egy vizsgahelyzetben senki nem önmaga. Időről időre, néhány százalékban, ha szerencsénk van, akkor tényleg jó időben talál el bennünket a vizsgastressz, és akkor hirtelen fölülmúljuk önmagunkat, de valljuk meg őszintén, hogy az ember stressz helyzetben inkább alul teljesít, mint fölül. És ez teljesen természetes, hogy éppen ezért azt mondatja velünk, hogy nem szeretjük a stresszt, és nem szeretjük a próbát, és nem szeretjük a vizsgát. És azt gondolom, hogy Isten is egyetért ezzel. Onnan kell kezdenünk, hogy miért próbálgatjuk egymást annyit. Hogy miért van szükség arra, hogy állandóan növeljük a stresszt. Hogy miért gondoljuk, hogy minden teljesítmény, munkahelyi, vagy iskolai, sőt, fokozzuk akár családi teljesítmény is, csak akkor mérhető igazán, és csak akkor lehet igazán magas szintű, jó és igazi, hogyha állandóan nyomás alatt tartjuk egymást. Egy olyan játéknak vagyunk a részesei, ahol az a természetes, hogy a nyomás állandóan ott van, fokozódik, és az ember nagyon nehezen bírja a nyomást. A hatása alatt vagyok annak, hogy a 6. éves, már majdnem lelkész teológus hallgatókkal itt a gimnáziumban jártunk, hogy egy kicsit megnézzük, hogy hogyan működik egy ilyen világ. Az elmúlt héten az iskola pszichológussal, Gáborral leültünk beszélgetni, és hát ő megerősítette azt, amit a saját bőrünkön is tudunk, hogy a gyerekeknek, a diákoknak a legnagyobb problémája mindig a stressz. Hogy az ő munkájának a jelentős része abból fakad, hogy nem bírjuk ezt a fajta nyomást és terhelést. Egyébként nem csak ők, hanem mi sem. Nyomás alá helyez bennünket a világ, és olyan jó lenne, hogyha Isten igéje most Jakab levelén keresztül nem ezt tenné velünk, hogy egy hatalmas nyomás alá helyez bennünket. A keresztény élet nem lehet mindennapos rettegés attól, hogy mit fogok elrontani. A keresztény élet nem szólhat állandóan arról, hogy csak arra koncentrálok, hogy mit nem szabad. A keresztény életnek nem csak az az egy olvasata és üzenete van, hogy hogyan kell ezt a földi akadályversenyt még Isten igéivel és Isten parancsolataival is megnehezítve valamilyen formában a végcélig elvezetnem, megérkeznem a célig. Ezért arról is beszélnünk kell, hogy szeretnénk lekapcsolni ezt a nyomást. Szeretnénk kiengedni a gőzt. Jó lenne kiszűrni, sőt, ha lehetséges, kizárni az életünkből azt, hogy félni kelljen, hogy küzdeni kelljen, hogy harcok legyenek, hogy ellentétek legyenek, hogy konfliktusok legyenek. Mindig ámulattal néztem a nyugati világnak, főleg a németeknek azt a szerintem irracionális próbálkozását, ahogyan a gyerekeiket próbálják megóvni, és a mesékből is már amennyire lehet kioldani az összes olyan elemet, ami konfliktusokra utal. A klasszikus német meseírók és mesegyűjtők, a Grimm testvérek tulajdonképpen tiltó listára kerültek a haladó német családokban és haladó német iskolákban, hiszen milyen dolog az, hogy boszorkányt sütünk, meg milyen dolog az, hogy sárkányok üldözik az embert, és általában véve milyen dolog az, hogy nem minden rózsaszín. Óvjuk a gyerekeink lelkét, éppen elég lesz nekik akkor szembesülni a rideg valósággal, amikor már olyan korúak lesznek, mint mi magunk. Isten igéje azért nem egészen ezt mondja. Nem lehet a konfliktusokat, nem lehet az ellentéteket, és nem lehet az olykor nagyon kemény és inszakító küzdelmeket kikerülni. Az is nagy probléma, hogyha valaki idejében nem tud erre fölkészülni. Az is probléma, hogyha zavartalan laboratóriumi körülmények között próbálunk valakit fölkészíteni arra az életre, ami egészen biztosan nem olyan lesz, mint amilyen burok alatt próbáljuk őket éppen tartani. Akkor végül is mit akarok én itt mondani? Hogy jó lenne stressz nélkül élni, de örüljünk neki, hogy van. Hogy tiltakozzunk a világban az ellen, hogy annyian ránk szállnak, és hadd mondjam ki így, hogy tényleg ezt érezzük, hogy okkal, ok nélkül ránk szállnak, állandóan csak az elvárásaikat mutatják nekünk, hány kreditpont, mit kell teljesíteni, mit kell megvásárolni, mit kell még tenni, hova kell szavazni, ahhoz, hogy végre kipipálhassam, hogy én most jó ember voltam, megálltam a helyemet, kit kell támogatni, kihez kell lojálisnak lenni. Nem lehet ez ellen tiltakozni. Dehogy nem lehet. Dehogy nincsen jogunk kikérni magunknak ezt, és azt mondani, hogy szeretnénk egy olyan világban élni, és talán egymással is egy kicsit többet beszélni arról, hogyha lehetséges, akkor próbáljuk a kicsi mikrokörnyezetünket berendezni úgy, hogy ez az állandó nyomás ne legyen természetes. És Isten igéje éppen azért óv ettől, mert aki minden apró rezdüléstől fél, az előbb-utóbb a nagy veszélyt sem veszi észre. Aki állandóan behunyja a szemét és befogja a fülét, az nem fogja észrevenni és nem fogja hallani a figyelmeztető jeleket akkor, amikor az igazi próbatételek közelednek. Jól kellene súlyoznunk. Jól kellene értenünk, hogy mitől kell félni és mitől nem. És hadd mondjam így, hogy a Szentírást olvasó és imádkozó emberként azért azt is el kell fogadnunk előbb-utóbb, hogy nem kell mindentől félnünk. Hogy az Isten mégiscsak kézben tartja a dolgokat. Hogy rengeteg olyan dolog van, amiért aggódhatunk és széttéphetjük az idegrendszerünket, és mégis nélkülünk fog megoldódni, és meg szokott oldódni, és meg fog oldódni, mert az Isten tudja, hogy mit csinál. Nem felelőtlenség ez, hanem Isten ismeret. Hogy milyen jó lenne, hogyha rengeteg aggódás helyett időnként egyszerűen csak hagynánk, hogy segítsen, hogy rácsodálkozzunk, és milyen jó lenne, hogyha a félelem helyét időnként a hála ki tudná ütni az életünkben. S talán az is könnyebb lenne, hogyha jönnek az irdatlan nehéz próbák, a tényleg nekünk szabottak, a kikerülhetetlenek, azokat, amit nem fogunk képbőrrel megúszni, hiszen tudjuk, hogy vannak ilyen konfliktusok is, vannak ilyen próbák is, hogy nem ússzuk meg képbőrrel, de mégis megmaradunk, de mégis van esély arra, hogy tovább végezzük a feladatunkat, az életünket, építjük azt, amire azt se gondoltuk volna, hogy egy ilyen összeomlás után, amin átmegyünk, még lesz lehetőségünk és erőnk. Nehéz dolga van Istennek, amikor bizalomra akarja hangolni a szívünket. Kicsi dolgok ellen, hogy ne aggódjuk agyon magunkat, nagy dolgokban, hogy megmerjük látni, hogy ott van velünk. Mert végső soron mégiscsak itt a megoldás. Végső soron mégiscsak erről szól az egész új szövetség, Jézus Krisztus prédikációja, hogy a titok az, és ezért nézünk őre a bőti időszakban, hogy ő ezt az egészet végigcsinálta. Hogy amikor mi bajban vagyunk, akkor érti, hogy milyen helyzetben vagyunk. Hogy neki sem sikerült minden. Hogy ő sem tudott mindenkit megóvni. Hogy ő sem tudott mindenkin segíteni. Hogy ő sem tudott mindenkinek a szívére beszélni. Hogy hozzátartozott az ő életéhez is az, hogy akadályokba ütközött és falaknak ment. És végső soron még az is beletartozott az ő életébe, hogy megpróbálják végleg sarokba szorítani a halál erői. Jézus Krisztus ott van, mert hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, nyomás alá helyezték, elviselhetetlen présbe került, kivéve a bukást. És ez az a plusz, amit velünk szemben mégis odaad, hogy még a bukást átélt embert is talpra tudja állítani. Hogy még a bukást átélt embert is keresi és bátorítja. Ezért az első két pontomban, hogy stressz alatt élünk, és kikérjük magunknak, meg szeretnénk elhesegetni, de nem lehet, ez bármelyik pszichológus elmondhatta volna a szószékről. Ez tulajdonképpen semmi más, mint életápolási tanács. De a végén jutunk oda, amit már tényleg csak a kereszténység tud elmondani Jézus Krisztusra tekintve. Hogy ő küzdi meg a mi csatáinkat. És minden kicsi győzelmünk tulajdonképpen az ő győzelmének a folytatása. Hogy egy olyan életközösségről szól mindez, ami hordozó életközösség. Még azokat is hordozza, akik észre sem veszik. talán még azokat is hordozza, akik elutasítják. Gondoljuk Jézus utolsó imádságára, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Hát még azokat, akik testvérei vagyunk az Úrnak, ahogy ő mondja, és barátai, és akiknek ezt a határozott üzenetet akarta a szívére helyezni, ne féljetek, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Urunk, ilyenkor tudjuk csak megköszönni neked, hogy nem mi választottunk téged, hanem te választottál minket. Isten tudja csak, hogy mi vezetett téged arra, hogy minket kiválasszál, hogy minket válasszál ki. De köszönjük neked, hogy vállaltál bennünket, és vállalsz bennünket ma is. Köszönjük neked azt, hogy ha hozzád hasonlóan e földön megtépett élettel is, de a végső győzelemre készülhetünk, és reménységet meríthetünk mindabból, ami utunkon ér minket, nem azért, mert mindig jó, hanem azért, mert te a jóban, és még a rosszban is ott vagy, velünk, mellettünk, hogy megáldj minket. Urunk, hadd kérjük most ezt az áldást tőled ma is.